Kisé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára az aréna ma esti vendége, témánk Németország, a német kormányalakítási lehetőségek, a most kezdődő tárgyalások. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye beszéltünk a koalícióban, a nagy koalícióban esetleg érintett három párt, hiszen most kezdődnek a tárgyalások, tehát lehet, hogy nem lesz nagy koalíció pártnak a lehetőségéről és az ellenzéki hatásokról is. De egy picit maradjunk még ennél, hogy gyakorlatilag ugye itt a választók egy olyan párt erőviszonyi struktúrát hoztak létre, amely úgy tűnik, hogy könnyen nem tud kormányt alakítani. Miért gondolják azt a pártok, hogy talán a következő választásokig eredményes lehet ez a megállapodás?
Valóban így van, egy paradox helyzetben vagyunk. A 2017. szeptember 21-i parlamenti választások eredménye, hogy úgy mondjam, nem adott mandátumot egy újabb nagykoalíció megkötésére, hiszen a nagykoalíció 14%-ot veszített, ebből közel 9%-ot a CDU, 5%-ot a SPD, és a CSU is gyakorlatilag Bajorországba 10,5%-ot veszített. Tehát azt kell mondani, hogy a vesztes pártok alakítanak szövetséget, tehát a vesztes pártok hoznak létre egy újabb nagy koalíciót, annak következtében, hogy az alternatíva Németországnak a megjelenésével annyira átalakultak a többségalkotási feltételek, hogy lényegében más stabil kormány létrehozására nincsen mód. És lényegében hozzá kell tenni, hogy a szövetségi elnöknek, Walter Steinmeiernek a szerepe ebbe rendkívül fontos volt. Megtehette volna, hogy visszaadja a mandátumot a társadalomnak, hogy újra szavazzatok, de ezt nem akarja, hanem az összes opciót, ami egy politikailag stabil kormányzás lehetővé tenni, azt megpróbálták. Egyik volt ez a Jamaica. Hozzá kell tenni, hogy a Jamaica koalíció sem tűnt stabilnak, és azt kell mondani, hogy ez is elég mesterséges megoldás lett volna, hiszen azok alkotnak koalíciót, akik programszerűen, világnézetileg közel állnak egymáshoz. Na most ebben a Jamaica koalícióban ott voltak a zöldek. A zöldeknek a világnézete nagyon sajátos. Ők nem is annyira a nemzetállam keretébe gondolkodnak, hanem egy világtársadalom keretébe, míg például az FDP nagyon is nemzetállami keretekbe gondolkodik. Tehát olyan pártok voltak, aminek a programjai között jelentős különbségek voltak, de azt kell mondani, hogy a Jamaica négy pártnak a parlamentbe képviselt hét párt közül négy pártot egyesített volna, és ilyen értelemben egy biztos kormányzás feltételeit teremtette volna meg, de mint ismeretes, a német liberálisok kiléptek ebből a koalícióból. Tehát nem volt más választási lehetőség, mint a nagy koalíciónak a megismétlése, és lényegében arról van szó, hogy az államrezon, a állam működőképessége, Németország nemzetközi szerepe ezt kívánta meg, tehát gyakorlatilag itt egy szükségszerűség állt elő, amit tulajdonképpen a szociáldemokraták nem akartak.
Ugye folyamatosan arról beszélünk, hogy többször is említette ön is azt, hogy a stabil kormányzás, vagy egyáltalán ugye Németország nemzetközi helyzete miatt, és nyilván ez fontos, hogy az Európai Unió mégiscsak meghatározó erejében stabil kormányzás legyen, de lehet erről beszélni? Tehát stabil lesz-e a nagy koalíciós kormány, hogyha létrejön ez a koalíciós megállapodás?
Talán, hogy mielőtt erre válaszolni, utalnék, hogy volt még egy, és van egy másik alternatíva is, a kisebbségi kormányzás. Na most a kisebbségi kormányzás azt jelenti, hogy a hivatalban lévő kancellár az igen nagy mértékben parlamenti feladatokkal van fölruházva, hiszen minden egyes kérdés esetében külön parlamenti többséget kell, parlamenti koalíciót kell létrehozni a kormány egy-egy javaslatának, törvényének a támogatása érdekében.
Tehát egy lassú, nehézkesebb kormányzásról van szó.
Na most Németország azon túl, hogy ez bizonytalanság, hiszen elképzelhető, hogy változó többségekkel lehet elfogadni, különböző koalíciók jönnek létre, különböző politikai kérdések mentén. Ez azt jelenti, hogy részint a kancellár rendkívül módon le van foglalva, a nemzetközi kötelezettségeinek nem tud eleget tenni. Nyilvánvalóan a mai világban, amikor ez a sokat hangsúlyozott közhely igaz, hogy felgyorsultak a folyamatok, a döntési kényszerek, a reakciósebesség az szükséges, nyilvánvalóan a döntéshozatali folyamat is lelassulna, bonyolultá válna, megakadna. Tehát lényegében ez a lehetőség, a kisebbségi kormány, ez nem megy. Na most, ami a Most a nagykorlőszit illeti, hát számszerűen aritmetikai, a politikai aritmetika szempontjából mintegy 54%-kal rendelkezik ez a koalíció, ez folyóban van, és ez a tendenciát jelzi a politikai erőviszonyok átalakulása tekintetében, de ilyen tekintetben ez a kormányzáshoz ez elegendő többséget jelent. Ugyanakkor azt kell mondani, hogy a pártok között lényegében vannak azonos szempontok is, hát néhány ilyen programszerű kérdés, hogy emeljek ki, amiben egyetértenek. Hát például az egyik kérdésben, amiben egyetértenek negatív értelemben, amit a zöldek például a Jamaica koalíció keretében exponáltak, ez lényegében az volt, hogy 2020-ig 40%-kal csökkenteni a szén-dioxid kibocsátást az 1990-es szinthez képest, ez más szavakkal a párizsi klímacéloknak a megvalósítását jelentette. Na most mind a szociáldemokraták, mind pedig a CDU és a CSU egyetértettek abban, hogy ezt a 2020-as dátumot 2030-ig napolják el, hisz itt egy nagy konfliktus van, ami a kérdésnek az elméleti problémáját jelenti, hogy a dekarbonizáció, tehát a szén energiából való kiszállás nevezessen dezindustrializációhoz. Hát az egyik probléma az, hogy Németországban nagyon sok a barna szén, rengeteg barna szén erőmű van, ha ezeket leállítanák, vagy nagy részét leállítanák, egyrészt munkanélküliség lenne, egyik Észak-Rajna-Veszfália, másik pedig a kelet-német tartományok Lausitz környéke, itt az AfD-nek igen magas a támogatottsága, tehát lényegében a politikai preferenciák alakulását nem nehéz kiszámítani, biztosítani kell, hogy olcsó áram legyen, körülbelül 15-20% a német áramnak szén energiából van, és ellátásbiztonsági szavatolva legyen. Amennyiben ez nincs, akkor a lengyel szénerőműveknek az áramát, vagy pedig a francia atomerőműveknek az áramát kellene importálni. Nos, és hozzáteszek még egy szempontot itt a dekarbonizációnál. Ez is a energia-klímapolitikával és az dezindustrializációval összefügg, hogy a német autóiparnak a helyzete. Tehát a német autóiparnak átállása mondjuk a elektromos technikára, hát ez egy óriási kérdés, kb. 800 ezer ember foglalkoztat a német autóipar, évi 450-500 milliárd eurós forgalom, tehát azt kell mondani, hogy Németország egy autós ország, hát magát az autót is ott találták ki. Tehát ebben például megállapodtak. Na most olyan kérdésben nem tudtak megállapodni, amiben például a adókat illeti. A szociáldemokraták törekedtek arra, hogy egy 45%-os csúcsadót állapítsanak, 42% a legmagasabb adó Németországra, ezt akarták 45%-ra vinni, különös tekintettel azokra, akik évi 60 ezer eurót keresnek, a jövedelem e felett van, ebben nem tudtak megállapodni. De nagyon sok olyan szociális kérdés van, amiben meg tudtak állapodni, de itt van olyan kérdés, ami a mostani formális koalíciós tárgyalásoknál is napirendre kerül, a menekült kérdés az egyik kérdés, a másik pedig az egészségügynek a reformja. A menekült kérdésnél az egyik ilyen vitatott kérdés az, hogy mi legyen az oltalmazotti státuszban lévőkkel, tehát olyan menekültekről van szó, akik csak tartózkodási engedélyt kaptak, egy évre, ezt kétszer egy évre még meg lehet hosszabbítani, és egy olyan megállapodás jött létre a tapogatózó tárgyalások eredményeként, hogy havonta 1000 családegyesítésre kerülhet sor, és az éves kontingens pedig 180 és 220 ezer bevándorló. Na most a családegyesítés tekintetében a szociáldemokraták szeretnék, ha méltányossági alapon ezt a havi 1000 kontingenst kibővíteni. Tehát nagyon sok kérdés, hogy az egészségügyi reform kérdése, ahol kétosztatú, kétosztályos egészségügyi rendszer van, van egy törvényileg, államilag biztosított ellátás és egy magánellátás. A kettő között különbözőek a feltételek, nyilván a privát ellátásban orvosok honoráriuma magasabb, jobb, előnyösebb, ezeket a különbséges, ez mind a mostani koalíciós tárgyalásokra várnak. Jól lehet ennek a kereteit nagyjából kijelölték, hogy ezekkel nem foglalkoznak, ezért nagy figyelem terülődik arra, hogy a a eddigi kompromisszumokhoz képest vajon sikerül-e a szociáldemokratáknak módosítani a jelenlegi megállapodás keretein?
Ha már itt említette például az ipari lobbit, említette az autógyártást, az energiát, ugye Angela Merkelnek azért energiakérdésben már többször kellett politikai áldozatokat hozni, ugye a energivende is állítólag egy ilyen politikai alkunak az eredményeként jött létre. Mennyire ismert a különböző például ipari szövetségeknek az álláspontja a nagy koalíciót illetően? Lehet-e erről olvasni a német sajtóban? Magyarországról ez például megismerhető. Ugye Németország egy szövetségi állam, ahol nem csak a különböző tartományoknak, hanem az ipari szövetségeknek, különböző társadalmi szervezeteknek is komoly hagyománya van. Az ő álláspontjuk ismerte a nagy koalíció ügyben?
Hát azt kell mondani, hogy a multinacionális vállalatok részéről, a nagyvállalatok részéről van félelem avval kapcsolatosan, hogy a szociáldemokrata pártnak a politikájában a szociális reformok esetleg olyan méretű versenyhátrányokat jelentenek, ami újra előállít egy olyan helyzetet, ami 2003-ban Gerhard Schröder országlánásának idején az Agenda 2010-hez vezetett. Magyarul Németország versenyképességében problémák támadnak. Most erről nincsen szó. Nagyon érdekes dolog, hogy politikailag Németország gyengén működik, hogy finoman fejezzem ki, ugyanakkor gazdaságilag nagyon látványos a növekedés idén 2,2%, a tartományok, a községek és a államnak, valamint a szociális biztosításnak a bevétele az 30-40 milliárd fölösleget mutat, óriási kereskedelmi többlet van, ilyen sok embert még nem alkalmaztak, 44 millió felett a alkalmazottak számára, tehát ez nagyon látványos. Nyilvánvalóan félelem van, hogy ezek a feltételek, a versenyfeltételek hogyan alakulnak. Érdekeltek ezek a nagyvállalatok abban, hogy az európai piac biztosítva legyen. Tehát Németország versenyképessége felé kibiztosítja jobban, és nyilvánvalóan itt például a bértárgyalásoknál is most a fémipari dolgozók szakszervezete, az IG Metall olyan követelésekkel lépett föl, hogy 28 órás heti munkaidő legyen, és 6%-os béremelés, sőt a nem dolgozott időket is bérbe egyenlítsék ki azoknak, akiknek egy gyerekük van, azok, akik nehezebb helyzetben vannak. Na most nyilvánvalóan itten óriási érdekellentétek vannak a munkaadók és a munkavállalók között. Tehát a kérdésre válaszolva van egy ilyen probléma is, még nem olyan mértékű, de mihelyt a gazdaságnak a versenyképességében lesznek problémák, és azt kell mondani, hogy a Németországnak versenyképes ipara van, de éppen az autóiparnál, ha megnézzük a perspektívákat, az autók azok belátható időn belül egy négy kereken járó számítógépek lesznek. Tehát tulajdonképpen a német szoftveripar az egy sebezhető pont, nem olyan versenyképes, mint az amerikai. Tehát ilyen tekintetben Németországnak itt nagyon sok fölzárkózása van, magának a szélessávú internetnek az elterjesztése, a digitalizáció programja, mind a szociáldemokraták, mind a kereszténydemokraták, konzervatívok programjába helyet foglal, és ebbe egyet is értenek, az oktatás rendszerének a rendkívül méreható átalakítása, és így tovább.
Beszéljünk egy picit Angela Merkel személyéről. Ugye a választások után, amikor még a jamaikai koalíciós tárgyalások elindultak, és utána, amikor az átmeneti idő is volt, itt-ott megjelent az, hogy akárhogy is lesz, a merkelizmusnak vége. Mennyire lehet ezt kimondani, ki lehet ezt mondani, hogy ez a nagy koalíció semmiképpen nem tudja továbbvinni azt a fajta kormányzást, amit láttunk eddig Angela Merkeltől?
Hát azt kell mondani, hogy minden politikai ciklusnak vannak előfeltételei, és ezek az előfeltételeket, hogy úgy mondjam, a politikai és a politikusok egyaránt elfogyasztják. Nyilvánvalóan Merkel sem lehet kivétel, már maga a kormányalakításnak a nehézségei mutatják, hogy tulajdonképpen már a negyedik hónapba lépünk, sőt azon túl vagyunk már lassan, 24-én volt négy hónapja a választásoknak, és még nincs kormány, és úgy néz ki, hogy csak áprilisban történik a kormány. A többségalakításnak a nehézségei nem csak országos szinten, hanem tartományi szinten is hárompárti koalíciókkal tud csak többséget létrehozni. A parlamenten belüli erőviszonyok kérdéséről a beszélgetésünk elején beszéltük, hogy az alternatíva Németországnak kulcspozíciókat nyer a különböző bizottságok vezetésével is, rendkívül önálló álláspontot foglal el. Most is a francia-német Elizé szerződés alkalmából tett Bundestag ülésen gyakorlatilag ők az egész alkalmat megkérdőjelezték, sőt Párizsba sem mentek el, hogy a francia nemzetgyűlésben is jelen legyenek a Elizé szerződés 55. évi jubileumán. Tehát megváltozik. És hozzá kell tenni azt, hogy mindezek a válasz, azt jelentik, hogy Merkelnek azok a feltételei, politizálási eszközei, tehát az, hogy átveszi az ellenfélnek a programját, és gyakorlatilag az ellenfélnek a profilja elhomályosul. Tehát mindezek a módszereknek az alkalmazhatósága korlátozik, és nem túlzás azt állítani, bizonyos értelemben már egy Merkel utáni időszakban vagyunk, tehát Merkel még kancellár lehet, de egyre több olyan tényező van, amikor egészen más eszközök, feltételek vannak, nem beszélve arról, hogy Németországnak a nemzetközi döntésekbe való részvételébe teljesen új helyzetek alakulhatnak ki. Gondoljunk arra, hogy Donald Trumpnak az elnökségével gyakorlatilag az atlanti viszonyok is átrendeződnek. A német-francia viszonyban is vannak komoly problémák, nem csak közösség van nyilvánvalóan a macroni programok egy részének a elfogadásába, védelempolitika, biztonságpolitika, nagyon sok minden, de vannak olyan kérdések is, mint hogy mi legyen gyakorlatilag a eurozónában, legyen-e közös költségvetés, legyen-e pénzügyminiszter, ha a európai stabilitási mechanizmusból európai valuta alap lesz, ennek milyen következményei vannak, tehát nagyon sok részletkérdésben még nincsen teljes egység, és ha megnézzük a tapogatózó tárgyalásokról megjelent 18 oldalas programot, ott inkább mindkét párt, a szociáldemokraták és a CDU-CSU is csak a kompromisszum készségét fejezi ki, részletekben nem mennek bele, elég ha arra utalok, hogy mint ismeretes Martin Schulz 2025-re az Európai Egyesült Államok programját hirdette meg, annak a megvalósítása.
Egyébként Angela Merkel vajon mennyire tud megmaradni az Európai Uniót irányító erős embernek a közösségben? Hogy most azt is ide veszük, hogy ugye a három nagy hatalom közül London ugye valószínűleg idővel kikerül a közösségből, Angela Merkel ezek szerint jelentős mennyiségű otthoni konfliktussal és tárgyalással lesz elfoglalva. Mennyire rendezheti ez egyrészt Angela Merkel pozícióját az Unióban, másrészt az Európai Uniós erőviszonyokat?
Hát azt kell mondani, hogy Angela Merkelnek a pozíciója gyengült, ezt elmondhatjuk, és hogy ez mondani szokás, Franciaország pozíciója erősödött meg, mint egy, úgy mondjam, diskurzus hatalom, tehát az az ország, ami gyakorlatilag az Európai Unióval való kérdésekben lépéselőnyhöz jutott, amit ki is használ. Nyilvánvalóan Franciaországnak is megvan a jól felfogott érdeke, hogy a francia gazdaság modernizációját hogy lehet európai uniós eszközökkel, hogyan lehet a saját maga átalakításának a költségei, transformációs költséget és az Európai Unió átalakításával segíteni, ehhez nélkülözhetetlen partner Németország. De ezek a politikai nehézségek, amik Németországban vannak, és szokatlanok voltak, a második világháború utáni Németország történetében ismeretlen volt, tehát ezt, ha akarom, úgy is foghatom fel, hogy Németország normalizálódott. Utolérte Németországot mindaz a probléma, ami a többi nyugati országban is van, tehát a jobboldali populista mozgalmaknak a megjelenése. Egyedül Németország gazdasági értelemben teljesítőképes, de itt is látszanak a határok. Elég, ha azt kell mondani, hogy a fő probléma a gazdaságban, az egyik fő probléma is a növekedésnek egyik gátja, a hiányzó szakmunkás humántőkének a hiánya. Ezért a mostani programban, nagy koalícióban benne van, hogy egy bevándorlás politikát alakítsanak ki, tehát célzottan a német gazdaság igényeit figyelembe véve egy bevándorlás politika feltételeit alakítsák ki, aminek néhány eleme már meg is van.
Mennyire változhat meg az Európai Unió különböző csoportjaihoz való viszonya Németországnak, például a V4-ekhez, például Magyarországhoz való viszonyuk, mennyire változhat meg?
Most Németországnak egy centrális helyzete van, nem csak a térképbe, az Európai Uniós politikában. Az Európai Uniós politikában van egy észak-déli és egy kelet-nyugati tenger. Az észak-déli tenger elsősorban az eurozóna déli államait illeti, amelyeknek igen nagy mértékben rá vannak utalva Németországnak a támogatására, és a francia programok is, éppen a német-francia találkozó is elhatározták, hogy a startup vállalatoknak a támogatására egy beruházási alapot hoznak létre, egy innovációs ügynökséget állítanak föl, tehát lényegében európai eszközöket akarnak. Az európai megoldás az mindig a német adófizetők megoldásának a nagyarányú involválódását jelenti. Tehát az Eurozóna déli államainak komoly fizetési problémáik vannak, ugyanakról, hogy mondottam, itt azért problémák vannak, mert a német belpolitikában és maga a CDU-n belül is egy olyan megoldás, ami az Európai Unióból egy transferuniót, vagy egy adósságközösséget csinálna, vagy olyan kiegyenlítő mechanizmusokat, amit újraelosztás jelentenének a déli eurozóna államok számára, ennek nincs többsége pillanatilag a német politikában, tehát ez is még a nagykoalíciós megállapodásoknak a részét. Tehát van ez a probléma, és van egy kelet-nyugati probléma, ami a részben a menekültkérdéssel foglal össze, részben pedig az Európai Uniónak a továbbfejlődése tekintetében. Tehát egy föderatív európai állam irányába haladunk-e, vagy a nemzetállamoknak a konfederációja irányába megyünk el, ez a kérdés is. Na most itt Németországnak, hozzáteszem Ausztriának is, az osztrák új kancellár tekintetben már nagyon pozitívan nyilatkozott, hogy egy közvetítő szerepet akar vállalni. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió ne szakadjon részekre, hanem a dialógussal gyakorlatilag az Európai Unió egybe legyen. Emmanuel Macron arról beszélt, hogy többsebességű Európa kell, Merkel nem beszélt erről a többsebességes Európáról, tehát lényegében az Európai Uniónak az összetartása, egybetartása egy nagyon komoly stratégiai feladat, amiben Németországnak egy központi szerepe van.
Még egy nagyon rövid kérdés erejéig, ugye azt mondta, hogy igazából most kezdődnek majd az érdemi koalíciós tárgyalások, ugye a nagy koalíció megkötésének lehetőségeiről. Ideális esetben, vagy hogyha ez létrejön, akkor ugye áprilisban lehet esetleg egy új kormány. Ha nem jön létre, mi történik Németországban?
Hát ha nem jön létre, mert ez is beletartozik, akkor lényegében az új választásoknak a kiírására fog sor kerülni. Feloszlatják a szövetségi elnök a parlamentet, és 60 napon belül kell a Bundestag választásokat megtartani. Nyilvánvalóan az eddigi közvélemény kutatások abban az irányban mutatnak, hogy az erőviszonyok nem tolódtak el, de hát a legutóbbi erőviszonyok már arról beszéltek, hogy a szocialista párt esetében már 18%-ot is mértek, és egy kélezett kampány időszakban nyilvánvalóan ezek az erőviszonyok változhatnak, tehát véleményem szerint itt kockázatok vannak, ugyanakkor az alternatíva Németországnak az esélyei sok ország részben nem rosszak, tehát ez nagy kockázatokkal járna.
Kisé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk. Hallgatóink, ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallották, amit visszanézhetnek az Inforádió YouTube csatornáján. A főszerkesztő Módos Márton nevében is búcsúzik a műsorvezető Hlava Erihárd. Minden jót, viszont hallásra!